Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Könyv.
Szembenézni a demenciával megjelent Nógrádi Gergely új kötete. Az Anyahajó című könyvben az író megrendítő őszinteséggel ír édesanyja demenciával folytatott küzdelméről, és bepillantást enged az érintettek érzelmi hullámvasúttal teli mindennapjaiba. Amiről ír, azok számára, akik demenciával élő hozzátartozójukat ápolják, természetes. Másoknak viszont ijesztő, sőt hajmeresztő lehet. A kötet segít megérteni a felfoghatatlant, a leépülés látványának gyötrelmes kínjait, szerettünk valódi lényének elvesztését. Nem könnyű olvasmány, de fontos, hogy minél többen tudjuk, értsük, mit jelent ez a betegség, és segítsünk, hogy ne legyen tabu ezzel foglalkozni. A Fekete Sas kiadó ajánlója emlékeztet, becslések szerint napjainkban a demenciában szenvedők száma világszerte 60 millióra, hazánkban 250 ezerre tehető, és ez a szám évről évre rohamosan nő. A 21. század egyik elkerülhetetlen kihívásával pedig ideje szembenéznünk, ebben segíthet Nógrádi Gergely új kötete. A szerző, a Feledhetetlen Alapítvány, tegyük közügyé a demenciát elnevezésű kampányát támogatja azzal, hogy a könyv bevételét a demenciával érintetteknek nyújtott programok támogatására ajánlja fel.
Tánc.
Nincs karácsony diótörő nélkül, Csajkovszki klasszikusa ugyanis évtizedek óta az ünnepi készülődés elengedhetetlen része. Idén december 22-én, néhány nappal karácsony előtt, a Budapest Kongresszusi Központ közönsége is átélheti Klara, a kislány és a fa alatt talált diótörő csodálatos kalandját, amely most először látható Magyarországon a kiváló ukrán társulat az Ukrainian Classical Ballet előadásában. A társulat több mint 800 alkalommal lépett fel a világ 20 országában, diótörő előadásuk 2023-ban 50 ezer nézőt nyűgözött le Európában, és most először Magyarországon is látható. A világhírű történet egyedi technikai és rendezői megoldásokkal, különleges látványvilággal, vizuális effektekkel, modern vetítéssel elevenedik meg, közvetlenül karácsony előtt a Budapest Kongresszusi Központban.
Koncert.
Bejelentette a 2024-25-ös évadra szóló bérleteinek indulását a Haydneum. A Magyar Régi Zenei Központ Alapítvány egyedülálló koncertélményeket kínál a historikus zene kedvelőinek. Az idei évad három bérlet sorozata, a Zeneakadémia bérlet, a Fortepiano bérlet és Bősze Ádám Haydn-nal Bécsben című előadás sorozata a műfaj legkiválóbb előadóit hozza közelebb a közönséghez. Az október 7-én kezdődő eseménysorozatnak a Zeneakadémia nagyterme és Solti terme mellett a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont ad otthont. Október 17-én a Purcell Kórus és az Orfeó Zenekar a Kossuth Díjas karmester Vashegyi György vezényletével Joseph Haydn pályájának egyik legjelentősebb alkotását, a Teremtést szólaltatja meg a Zeneakadémia nagytermében. Bősze Ádám zenetörténész, a klasszikus zene közismert népszerűsítője, a Haydn-nal Londonban és Haydn-nal Párizsban előadás sorozat folytatásaként, ezúttal Haydn bécsi mindennapjait veszi szemügyre, a nyitó esemény október 7-én lesz a Lóvasúton. Az előadások során a hallgatók a szórakoztató és informatív előadásokon keresztül mélyebb betekintést is nyerhetnek Haydn korába és közvetlen környezetébe. A Haydneum évadának különlegességei közé tartozik a világsztár tenor Cyril Dubois ária estje december 18-án a Zeneakadémia nagytermében, amely hangversenyen francia barokk opera áriák hangzanak majd el.
Kiállítás.
Az ország legszebb fotóiból nyílt kiállítás a Városligetben. Amint egy 140 fotót felvonultató tárlat anyagát A 2023-ban beérkezett 44 ezer alkotásból állították össze. A grandiózus gyűjteményben profi és amatőr fotósok munkáin keresztül csodálhatja meg hazánk sokszínűségét, természeti szépségeit, építészetét és kulturális értékeit a nagy közönség. A Magyarország 365 országos fotópályázatot 2019 óta idén 6. alkalommal hirdették meg. A pályázat célja, hogy bemutassa magyarországi értékeit, mindazt, amire hazánkban büszkék lehetünk. A kezdeményezés fontos küldetése továbbá, hogy ösztönözze a fotográfia iránti érdeklődést, és lehetőséget biztosítson az amatőr és profi fotósok számára, hogy megmutassák tehetségüket. A Liget Budapest exkluzív vezetett sétákat szervez a tárlathoz kapcsolódóan, itt a fotók történetét ismerhetik meg a résztvevők, máshol nem hallható érdekességekkel és háttér információkkal.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Cserszömörc és csodahelyek a Tihanyi félszigeten. Aki követi a túraajánlókat, eljuthat a félsziget legmagasabb pontjára. Az Őrtorony kilátón túli Nyereghegyre, és azon át a félsziget legmagasabb pontjára, a Csúcshegyre vezet. A túra hossza körülbelül 6 km, ha szeretnénk kényelmesen bejárni, hozzávetőlegesen 2-2,5 órát tervezzünk be. Az út első szakaszában az apáti templom romjai mellől induló erdei ösvényen, hegymenetben nagyjából fél óra alatt érjük el az Őrtorony kilátót. A kilátó megmászása után induljunk a vadregényes Nyereghegy felé. Ehhez a sárga jelzést és a zöld T, azaz a tanösvény jelölést kell követnünk. Rövid kaptató után különleges sziklaformációk bukkannak elő a bokrok közül. Ezek az úgynevezett Tihanyi forráskúpok. A látványos természeti képződményeket, a környék vulkanikus tevékenységét követően felszínre törő, melegvizes források hozták létre. Az így kialakult kúp alakú képződmények jelentős geológiai értéket képviselnek és egyedülállók Európában. Nem csak geológiai szempontból érdekesek, hanem igazán látványosak is. Főleg itt a Nyereghegy gerincén, ahol a kialakított sétaút és a tanösvény mentén lehetőségünk nyílik közelebbről is megszemlélni őket. Izgalmas kontrasztot alkotnak a világos színű sziklák a cserszömörce színpompás leveleivel. A Balaton felvidéki jellegzetes növénye ősszel lenyűgöző színárnyalatokat ölt, a sárgától a narancssárgán át a lángvörösig. Hasznos növény, régen a kérgéből és a leveléből kinyert anyagot a bőrök feldolgozására használták a cserzők, azaz a bőrkikészítő mesterek. Ahogy a hegygerinc végére érünk, tehetünk egy kitérőt a T-jelzésen a Csúcshegy aljában lévő forrásbarlanghoz. A legenda szerint egy alkalommal Sobri Jóska a bakony rettegett betyárja húzta meg magát benne. 232 méterrel a tengerszint felett elértük a félsziget legmagasabb pontját. A Csúcshegytől már csak a sárga jelzés mutatja az irányt, amelyet az erdei iskola felé kell követnünk. A meredek sziklafal mentén fantasztikus a panoráma a Balaton nyugati medencéjére. Az ösvény néhol egészen keskeny, alatta szakadék, ezért ezen a szakaszon nagyon vigyázzunk. Az erdei út végén leérünk a Sajkodőből mentén húzódó aszfaltozott útra. Ezen tudunk visszasétálni Sajkod településre, majd a parkolóba.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Különleges ember, különleges életúttal. Dr. Csiba László, neurológus professzor, Debrecenben vált világhírű tudósá, megszervezte az ország első, a központi idegrendszer ultrahangvizsgálatával foglalkozó laboratóriumát, klinikája nemzetközileg elismert stroke központ. Csiba professzor világra nyitott, irodalom szerető, remek humorú ember, és azért mondom el mindezt róla, mert az ő kötetéről beszélünk most, a Vészhelyzet Debrecenben című könyv novellákat, humoreszkeket, tárcákat és publicisztikákat tartalmaz, testi és lelki gyógyításról szólnak ezek, az orvoslás iránti szenvedélyéről és az életről és az elmúlásról. Induljon ez a beszélgetés azzal, hogy a szerző orvosként miért foglalkozik írással.
Hát ennek két oka van. Az egyik az, hogy úgy alakult az életem, hogy nagyon sokat kellett utaznom. Különböző országokban éltem, Németországban hosszabb ideig, évekig, Japánban, Franciaországban, és az alatt rendkívül sok érdekes, meghökkentő, időnként vicces, időnként nagyon szomorú dologgal találkoztam. Ez az egyik. A másik a mi szakmánk, a neurológia, azon belül a szélütés, az olyan életfordulókkal gazdag, egyik pillanatról másikra ledönt embereket a lábáról, neves és ismert igazgató lesz hirtelen kiszolgáltatott roncs, és sorolhatnám még sokáig, vagy kifejlődik egy váratlan rossz indulatú agydaganat, és minden jövőképet megváltoztat. És ezek a szituációk mind olyan helyzeteket teremtettek, amelyekben meg tudtam figyelni az emberi reakciókat, hogyan reagál maga a beteg, a hozzátartozó, a szerető férj vagy feleség, vagy aki azt hitte, hogy eddig szeret is. Most derülnek ki az ember próbáló szituációk. Egyáltalán mi lesz a jövővel, hogyan áll meg valaki az emberség, hogyan állja ki az emberség próbáját, hogyan bukik el rajta. Tehát rengeteg olyan az életből, tényleg az életből nyert tapasztalattal lettem gazdagabb, ami persze azért belül nyomasztott is. Belefontam természetesen az életem szálait is, annak vagy egy részét is, ami velem történt, de azért igyekeztem a személyes dolgokat háttérbe szorítani, vagy pedig úgy elváltoztatni, hogy senki ne ismerjen rá, csak maga a konfliktus maradjon meg, és annak a lehetséges módozatai. Hát tulajdonképpen ez a két motiváció, az egyik a rengeteg utazás, a másik pedig az a szakma, amelyik az életnek a valódi oldalát mutatta részben, a fényt, részben az árnyékot.
A kötetében pontosan ezt érezni. Sok humor van, néha az abszurditásba hajlanak ezek a történetek, és az élet mellett, vagy az életöröm mellett ott a halál, de egyik pillanatról a másikra. Őszintén szólva nekem ott, amikor elérkeztem ezekhez a novellákhoz, le is kellett tennem.
Ezek azért nagyon megviselik az embert, amikor gyermek hal meg, vagy amikor végig kísér két egymást szerető embernek a kínlódását a halálig, úgyhogy tehetetlenül áll, vagy éppen jót akar dönteni, és rossz jön ki belőle. Tehát ezek a pacsudi történetek, amikkel a televíziók meg a szériák tele vannak, az élet úgy szembesíti a valóságot, úgy arcú csapja, hogy aztán magával hordozza évekig, évtizedekig, és ilyenkor, ha kiírja magából, egy kicsit meg is könnyebbül, meg hát azért ez egy palackpostának szánja az ember, nyilván annak a néhány embernek, gyerekének, unokának, aki esetleg véletlenül majd évek, évtizedek múlva leveszi ezt a könyvet, ha még egyáltalán olvasnak az emberek, és akkor egy kicsit szembesül, hogy ilyen volt az élet, amikor apám, nagyapám élt, illetve ilyen volt apám, nagyapám.
Ezeknek a történeteknek az ismerete, most neurológus professzorként kérdezem, mennyire hat az emberekre? Akár a gyógyulásban mennyit segít? Tehát, hogy szerintem az, hogy mások történetét megismerjük, valós érzéseket fölhoz bennünk, az lehet, hogy hat is.
Igen, tulajdonképpen ezek a történetek azon túl, hogy részben tényleg megrázóan tragikusak, részben meg talán humorosak, azért azoknak a mélyén mindig, legalábbis a tragikusaknak a mélyén ott van a döntéseknek a fontossága. Mert mi, akik végigkísérünk embereket életüktől a halálukig, azok vissza tudják fejteni, mert ismerik az elejétől a végig a történetet, évtizedekig kezelünk egy szklerózis multiplexes például, hogy az a korábban hozott döntés, az miért volt helyes vagy helytelen, kellett volna, szabad lett volna neki vállalni gyereket, például mikor már mi tudtuk és mondtuk és javasoltuk, hogy ne, mert 2-3 év múlva ágynak fog esni, ki lesz szolgáltatva, és akkor ki fog törődni azzal a gyerekkel, szét fog robbanni a házasság, és persze megtörtént. Hogy ezek tanúsága szolgálnak-e? Én azt gondolom, hogy ha ezt elolvassa 100 ember is, abból egy-kettőnek egy ilyen döntési helyzetbe, és ezek a döntések nem feltétlenül csak gyerekvállalás, hanem párválasztás, pályaválasztás. Én nekem az a tapasztalatom a saját megfigyeléseim is élet utam során, hogy az ilyen igen nagy felelősséggel és következményekkel járó döntéseknél, ezt most felsoroltam néhányat, azoknál mindig vannak opciók, tehát többfajta lehetőség is. Az ember legdöntő többsége a könnyebbik, vagy a látszólag több örömmel, élvezettel járó döntés felé, a könnyebb munka, a könnyebb, látszólag könnyebb életút felé dönt, és aztán kiderül, hogy nem ezen kellett volna elindulni, hanem a nehezebb, a göröngyös úton. és ha egy-két embernek ebből a 100-ból ez segít, akkor már érdemes volt megírni ezt a könyvet.
Mind múlik az, hogy ki került be névvel a kötetébe? Úgy értem, hogy itt van dr. Glückmann Andorról egy novella, és Sánta Kálmán professzornak az életét is megmutatja egy picit. Tehát ezek az emberek az ön számára fontosak?
A Glückmann Andort, aki kétszer is helytállt az életért, és akinek a megmentett gyermekét, idézőjelben gyermekét, a személyesen is ismertem, és hál' Istennek most is ismerem.
Ő nem engedte egy házaspárnak, hogy elvetessék a gyereküket, és támogatta.
A II. világháború előtt aztán kiderült, hogy Auschwitzba kerül az orvos, és Mengele fogadja, akivel egyébként együtt járt egyetemen, azt hiszem Frankfurti Egyetemen, és a Mengele, aki ugye nem éppen a
jószívűségéről,
humanizmusáról volt ismert, az egy pillanatra elbizonytalanodik, és nem küldi a gázkamrába a volt évfolyamtársát, és ez jelenti, hogy ő túléli Auschwitzot, és utána ez a gyerek, aki az életét tulajdonképpen neki köszönheti, hiszen megakadályozta, vagy megelőzte az abortuszt, ez lesz az, aki a vak megvakult orvosnak. Ez egy teljesen valódi történet, felolvas, mert már nem tudja kiolvasni a betűket a diabétesze miatt, és élete vége felé az egyik nagy lelki támasza lesz ez a kisfiú, hogy így köszön vissza a szivárvány másik éve.
Sánta Kálmán professzornak a történetét leveles formában nagyon érdekesen írta meg, fiktív leveleket írt.
Egy a szószoros értelmébe vett igazi világító torony volt. Nem csak szakmailag volt fantasztikus, hanem példát is mutatott. Ő 38 körül kezdett el tevékenykedni itt Debrecenben, úgyhogy visszatért Amerikából, ahol nagyon fiatal orvosként nagyon sikeres volt Rockefeller ösztöndíjjal, és akkor itt felvirágoztatta, és megteremtette Magyarországon az idegsebészetet, és cserébe itt maradt, nem ment nyugatra vissza, a háború végén se, hogy az egyetemet elhagyták, és Németországba mentek a professzorok, hogy a nácik visszavonultak. Ő itt maradt, és beindította megint az egyetemet. Cserébe, mint független gondolkodású, és a kommunista diktatúra ellen felszólaló valakit, 2-3 megnyilatkozása miatt száműzték, kirúgták magyarul, és Balassa gyarmatra küldték el főorvosnak egy eldugott kis kórházba. Szerencséje volt, mert végül is ki is végezhették volna, de ő hű maradt az elveihez, és egyszerre látszólag bukott valaki, hiszen 53 évesen meghal, 56-ban halt meg egyébként, de ugyanakkor ez az emberi kiállása, ugye zsidók mellett a II. Világháború, akiket itt a klinikán bújtatott, az egyetem beindítása, az országhoz való ragaszkodása, ugyanakkor az elveiért való kiállás, de csak látszólag ítélte őt bukásra, valójában szobra van most is, és ezt, amit ő képvisel, ez szerintem a múltban, a jelenben, meg a jövőben is egy ékes példa lesz.
Dr. Csiba László neurológus professzorral beszélgettünk Vészhelyzet Debrecenben című kötetéről. A könyv az IAT kiadó gondozásában jelent meg, és ennek az interjúnak a hosszabb változata már elérhető a Spotify-on a Könyvben utazom csatornáján.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.